Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, és köszöntöm nagy szeretettel stúdiónkban dr. Téglás Pétert. Mi lesz a mai téma? Zseniális volt az elmúlt heti film. Nem tudom, hogy lehet ezt überelni.
Hát remélem, hogy lehet überelni. Egyébként Meggyesi Konstantin Apagyilkosság című könyvét szeretném ismertetni, és teljesen biztos vagyok benne, hogy a hallgatók meghalván ezt a címet, hogy Apagyilkosság, elrémülnek ettől a könyvtől.
Ez hát így van.
Ki kíváncsi ilyen szörnyűségekre ebbe a mai egyébként nehéz időkben, és amikor 2022 év vége felé, talán októberben, ha jól emlékszem, megjelent a könyvesboltoknak a polcán ez a könyv, és úgy egy távolról ránéztem erre a könyvre, hogy Apagyilkosság, na ezt a könyvet én nem fogom elolvasni.
Ehhez képest itt ülsz, előtted a könyv és az ajánlóban.
Na most kérem szépen, aztán ugye, hogyha kicsit közelebb megy az ember, akkor az alcímet is el tudja olvasni. Az alcím úgy szól, hogy Kádár János és Grósz Károly küzdelme. Hát akkor innen már azért körülbelül lehet sejteni, hogy valós dolgokról van szó, nem biztos, hogy valami szenzációhajhász, vagy a napi politikai igényeket kielégítő író az, aki hát itt fel akar tűnni egy ilyen nagyon-nagyon érdekes és ütős címmel, hogy Apagyilkosság. Most maga a cím egyébként annyira érdekes, most lehet, hogy egy kicsit többet időzök nála, hogy maga a szerző, ez a Meggyesi Konstantin, aki egyébként egy szegedi tudós, Szegeden tanít, és a Móra könyvtárnak is a dolgozója. Hosszas kutatás után írta meg egyébként ezt a könyvét. Maga is úgy érzi, hogy a cím választásával kapcsolatban magyarázatra szorul, és az első néhány lapon keresztül bibliai idézetekkel és egyebekkel megmagyarázza, hogy mit jelent az apagyilkosság. Hát az apagyilkosság az egyik legnagyobb bűn, a szülőgyilkosság az egyik legnagyobb bűnnek számított az emberiség életében. Itt arról van szó, hogy ugye az öregedő Kádár János kereste az utódot, akit éppen a nagy korkülönbségre tekintettel fiaként kezelt, most itt nem csak Grósz Károlyt, hanem a többi szemét, aki ilyen szempontból számításba jött, és az apagyilkosság onnan ered, hogy aztán végül is Grósz Károly volt az, aki kibillentette Kádár Jánost a hatalomból. És a gyilkosság az erre vonatkozik. Tehát megnyugtatnám a hallgatóságot, hogy egy nagyon-nagyon jó könyvről van szó. Tehát nagyon könnyen olvasható könyvről van szó, nagyon jól van megszerkesztve. Hogyha belelapozunk, látjuk, hogy a lényeget, mondjuk annak a fejezetnek a lényegét egy külön ablakban összefoglalja. Tehát aki kíváncsi arra, hogy most mi vár rá abban a fejezetben, akkor előre zanzásítva elolvashatja. Na most ugye Kádár János és Grósz Károly egymás kapcsolata, és mindkét személyiség hihetetlenül érdekes, rendkívül érdekes. Én úgy gondolom, hogy ugye Kádár János hideget és meleget is kap, egyébként meg is érdemli, de elfoglalta azt a helyet a magyar történelembe, amely őt megilleti. Grósz Károly nem. Holott nagyon komoly érdemei vannak, és azért ez a könyv bennünket nagyon hozzásegít ennek a megértéséhez. Miről van szó? Grósz Károly 1930-ban született, most azért mondom, hogy lehessen körülbelül az életkorával kapcsolatban következtetéseket levonni, és az események, amiről maga a könyv szól, a könyvnek a lényege, hát ugye nyilván a 80-as években játszódik. Tehát ő Kádár Jánoshoz képest, aki 1914-ben született, hát jóval fiatalabb. Na most habitus illetően is Grósz Károly egy dinamikus személyiség, aki egyébként ennek az oroszok ihlette kommunizmusnak egy archetípusa volt, munkáscsaládból származott, maga is esztergályos volt, onnan emelték ki, pártvonalon futott be, katona volt, aztán pártvonalon folytatta a karrierjét, Budapestre került, volt a rádiónak a pártitkára, mikor Tömpe András volt a rádiónak és a televíziónak az elnöke. Egyébként nagyon szerencsés párosítás volt, nagyon sok interjú készült egyébként Grósz Károllyal, és élete végéig állította, hogy a legboldogabb időszaka és a legtermékenyebb időszakának a rádióban eltöltött éveket tekintette, mert emberi, politikai és műveltségbeli szocializációjában nagyon-nagyon sokat jelentett a rádió, hisz ott a magyar értelmiség színével, javával találkozott, és ő a szerepét, ezt a pártitkár szerepet nem abban abban a buta, sötét értelemben fogta föl, ahogy nagyon sokan, hogy ő egy komisszár, ugye a központnak a komisszárja, hanem igenis napi feladatok megoldására is vállalkozott. Na most annyira sikeres volt, hogy aztán kiemelték, és közvetlenül az ugye az legfontosabb propaganda szervhez, a központi bizottságnak az agitációs propaganda osztályára került, és nem is akárhogy, hanem vezetőhelyettes lett. Itt viszont túlságosan közel került az apához, tehát Kádár Jánoshoz, és ez a féle dinamizmus, ez a féle szókimondás, az a féle nyüzsgés, amit Grósz tanúsított, nem volt ínyére Kádár Jánosnak. Hozzáteszem, hogy ugye azért Grósznak ma az életkora miatt volt 1956-os szerepe is. Volt korábban Fejér megyében, Székesfehérváron is volt pártitkár. Na most itt a központi bizottságban, amikor már tényleg kényelmetlen lett Kádár számára, mert ugye az őt körülvevő emberek javarésze Fejbólintó János volt. Tehát voltak kérdések, amelyeket meg sem volt szabad említeni Kádárnak. Hát ilyen volt az államadóságnak a kérdése. És Grósz Károly, mint elefánt a porcelánboltba, elkezdett erről beszélni, és elkezdte ezt a kérdést firtatni. Hát rettentő megharagudott rá Kádár, és tulajdonképpen száműzte őt Borsod megyébe. Ott pártitkár lett is akkor. Hát volt egy olyasmiféle szándék, hogy na, öcsém, most mutasd meg, hogy mit tudsz.
Egy hihetetlen érdekes, és talán nem túlságosan feltárt területről beszélgetünk, Kádár János és Grósz Károly kapcsolatáról. Igen. Apagyilkosság címmel megjelent friss könyvről hallunk ajánlott dr. Téglás Pétertől. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Apagyilkosság címmel Kádár János és Grósz Károly élete kapcsolata a mai téma. Hát nagyon izgalmas dolgokat mesélsz, ugye ott tartunk, hogy ugye apa Kádár János, fiú a Grósz Károly, hiszen életkoruknál fogva, és hogy hát túlságosan nagy a szája és dinamikus Grósz Károly, ezért hirtelen a központi bizottság helyett Miskolcon találja magát.
Na most szeretném a szavaimat az általad tett megjegyzéshez hozzákapcsolni, nevezetesen ahhoz, hogy hát azért nem olyan nagyon bővelkedünk színvonalas munkákban, amelyek a rendszerváltással, vagy azt megelőző magyar történelemmel foglalkoznak, holott ez egy nagyon jól kutatható kor, meg hát nem is beszélve arról, hogy még nagyon sokan élnek, akik pozícióban voltak, akik még azért nagyon sok mindent tudnának elmesélni ezzel kapcsolatban. Megjegyzem, egyébként Medgyessy Konstantin egy nagyon jó kiállású fiatalember, rendezett egy könyvbemutatót Szegeden, sajnos személyesen nem tudtam elmenni, de fönn van a YouTube-on a könyvbemutató, és ő egyébként pontosan foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy az interjúknak, a személyes visszaemlékezéseknek is nagyon nagy szerepe van. Itt egyébként nagyon fontos, hogy Grósz Károllyal kapcsolatban azt a megjegyzést tette, hogy a visszaemlékezéseiben, interjúiban, amit már ugye nyugdíj állományba vonulása után adott különböző sajtóorgánumoknak, nem kapta hazugságon. Ellentétben más visszaemlékezőkkel. Tehát a Grósz végig az igazat mondta. Tehát ugye Borsod megyében van, Miskolcon, és egy központi bizottság ülésen, ahol a hivatalból a megyi pártitkárokat is ugye nyilván meghívják, volt egy Grósz felszólalás, és most már ő azért nagyon sokat tanult, moderálta a hangnemet, és egy olyan hangnemben vezetett elő problémákat, amelyre fölfigyelt az öregedő Kádár János. Most azért tegyük hozzá, hogy egy nagyon összetett személyiség volt. Egy ösztönös politikus, aki időnként megcsillant, és a zsenialitás határáig tudott eljutni bizonyos felismerésekben. Kádár Jánosról beszéltem. Fölfigyelt erre a felszólalásra, oda ment hozzá a tanácskozás szünetében, és közölte vele, hogy elmegy hozzá Miskolcra egy látogatásra. Amit meg is tett, és már az öregedő Kádár ilyet másokkal nem csinált. 3 napra lement Miskolcra, 2 éjszakát eltöltött Miskolcon, és ezt azért hangsúlyozom, mert nem szeretett másutt aludni. Tehát ő a saját ágyában szeretett aludni, hogyha elment vidéki látogatásra, akkor este mindig hazatért. 2 éjszakát töltött. Nagyon tetszett neki, amit ott látott, olyannyira, hogy egy Népfront rendezvény lezárása után elment az éjszakai órákba Grósz Károllyal a lakására. Hát el tudom képzelni, mennyire örülhetett a felesége annak, hogy ugye beállította
Hát én szívinfarktust kaptam volna.
Simán. És akkor hát ugye tetejében egy olyan időszak volt, amikor hát talán óvodaszünet, és akkor az unokák is ott voltak, akik természetesen fölébredtek, akkor azokat össze-vissza ugrándoztak, úgyhogy hát iszonyú kínos volt a grószéknak, míg nem, aztán az öreget leterelte az utcára, és majdnem hajnal ötig sétálgattak a lakótelepen, ami hát hihetetlen szórakoztató látvány lehetett, mert ugye ők ketten mentek és beszélgettek, elől egy géppisztolyos, hátul egy géppisztolyos, oldalt egy kutyás rendőr, és nagyon mély, nagyon komoly beszélgetést folytattak, és olyan megnyilvánulásai voltak Kádár Jánosnak, amelyet másokkal szemben, mások irányába soha nem tanúsított. Lényeg az, hogy annyira felértékelte Grósz Károlyt, hogy ő a megyei titkárok közül toronymagasan emelkedett ki. Tehát az országos funkcionárisok, állami és pártvezetők szabályos turista utakat tettek meg Borsod megyébe, hogy hát megismerjék ezt a fiatalembert. Hát ki ez, aki ilyen módon tud? Na most hát nem is sok idő múlva visszavitte Kádár Budapestre, Budapest fővárosnak lett a pártitkára, és 1987-ben, amikor már hát ugye nagyon gyülekeztek a felhők gazdasági szempontból a fejünk fölött, akkor ő lett a miniszterelnök. Tehát ő lett a minisztertanácsnak az elnök 1987-ben. Ez is egy óriási robbanás volt, hisz a parlamentben Kádár János is és Grósz Károly is mondott egy beszédet. A Grósz beszéd hihetetlenül összeszedett, nyelvileg, tartalmilag nagyon jól összeállított valami volt, a szegény öreg Kádár össze-vissza beszélt, és elnézést, hogy ezt a kifejezést mondom, hülyeségeket. Tehát a korabeli tévés visszaemlékezők mondják, hogy vért izzadtak, amíg a tévéhíradó számára ebből a zagyvaságból valamit összevágtak. Tehát üstökösként tűnt föl a Grósz. Féltek tőle, mert az ő nevéhez és tevékenységéhez egyfajta kemény vonalasság fűződött. Ennek nem adta jelét. Na most az ő miniszterelnöksége, amit mondom, történelmi értelme van. Történelmi értelme van. Folytatta a reformokat. Azt, amit ugye a 70-es évek elején megakasztottak az oroszok. Folytatta a reformokat. Az ő nevéhez fűződik az általános forgalmi adó, a jövedelemadónak a bevezetése. Megszületett a társasági törvény, az egyesületekről szóló törvény, aztán utána a világútlevél. Tehát hálátlanok vagyunk. Tehát ezekről egész egyszerűen megfeledkeztünk. Na most eljön a nagy törés, az apagyilkosságnak az ideje. Kádár János helyzete tarthatatlan. Azt hiszem, hogy egy angol szerző volt, aki nagyon jól fejezte ki ezt a dolgot, hogyha rendeztek volna szabad választásokat mondjuk a 80-as évek elején, vagy 70-es évek végén Magyarországon, Kádár János minden politikai beavatkozás nélkül 90%-ban megnyerte volna a választásokat. 87 körül, ha szabad választásokat rendeztek volna, akkor legfőjebb 10%-ot kapott volna. Tehát annyira lecsökkent, olyan szánalmasan megöregedett, annyira nem tudott reagálni ezekre az eseményekre, és személyes emlékem van róla, hogy Nyers Rezsőnek föltettem magam a kérdést, hogy hát hogy kerül a csizma az asztalra. Tehát egy kommunista, egy orosz ihletésű kommunizmusban, hogy van jövedelemadó, hogy van társasági törvény, hogy van lényeg minden szabadságot megadó egyesületi törvény. És ugyanaz az ember, az ország első embere, aki ennek tagadásából lett az, aki. Nyerzses egyébként rendkívül intelligensen megválaszolta a kérdést, amelynek az volt a lényege, hogy hát a kádári életmű készen van, és a visszavonulás akkor következik be, amikor Kádár János úgy dönt. Na most ezt azért nem egészen találta el, mert ugye 1988-ban tényleg a sűrűsödő válságjelenség hatására összehívták azt a bizonyos pártértekezletet, éppen Pünkösd idejére összehívták a pártértekezletet, amit Grósz Károly és az ő köré csoportosuló fiatal, dinamikus, értelmiségi emberek arra használtak föl, hogy Kádár Jánostól is és az egész kreatúrájától megszabaduljanak. Hát akinek vannak személyes emlékei erre, azt tudhatja, hogy hát bombaként robbant. Tehát mindenkit kirúgtak. Tehát senki nem maradt meg a kádári garnitúrába, beleértve Kádár Jánost sem, akiből csináltak egy elnököt, akinek semmiféle hatásköre nem volt, és hát ugye az apagyilkosságra utalás onnan is ered, hogy ugye másnap, amikor bement az irodájába, ugye a Jászai Majri téren lévő székházba, akkor azt mondta a Katona Istvánnak, az ő személyi titkárának, hogy megjelentek a Brutusok.
Folyamatosan benne volt a fejemben.
Megjelentek a Brutusok. Na most innentől kezdve egyébként mind Kádár Jánosnak, mind pedig Grósz Károlynak hanyatlott. Nyilván Kádárnak egészen tragikus sors jutott, és ami miatt nagyon-nagyon becsülöm a Medgyessy Konstantint, hogy rámutatott mindkét embernél, hogy volt lelkük. Kádár belebolondult abba, hogy Nagy Imrét kivégeztette, és hogy az a magyar történelem egyik legszörnyűbb terrorhadjárata volt 1956-ot követően. Grósz Károlynak pedig az, hogy hallgatott az idők szavára, és tulajdonképpen kinyitotta a kaput Nagy Imre újra temetése előtt, ha nem is úgy képzelte el a dolgokat, mint ahogy az aztán bekövetkezett. Azért ő sem tudott teljesen megszabadulni a neveltetésétől, az úgynevezett szocializmusnak az igenlésétől, és hát egyre inkább olyan politikai események következtek be, amit ő már nem tudott kezelni. Tehát májustól a pártnak a főtitkára is lett, és aztán december hónapban a kormányfői tisztségéről lemondott, és akkor jött Németh Miklós. Tulajdonképpen, és ez nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy ilyen nagyon-nagyon rosszul fogadta Kádár azt, hogy őt gyakorlatilag kirúgták, az emberi kapcsolat Grósz és Kádár között élete végéig megmaradt. Nagyon érdekes. Szóval erre valóban Medgyessy Konstantin mutat rá a legjobban, ugye, hogy amikor 1989-ben, ha jól emlékszem, márciusban volt az a központi bizottsági ülés, amikor már a nagyon beteg, személyiségében egyre szétesőbb Kádár János berontott ugye a központi bizottságnak az ülésére, mert beszélni akart, mert az újságok teli voltak Nagy Imre várható rehabilitációjával, teli voltak az 1956-os események újraértékelésével kapcsolatos elmefuttatásokkal, publicisztikával, irtózatosan megijedt, zavarta, álmatlan volt, és egyre jobban szétesett a személyisége. És hát ekkor volt ez a szörnyű beszéd, ez a körülbelül egy óra hosszás, teljesen összefüggéstelen, és tényleg csak a pszichiáterek által érthető, kezelhető beszéde, amiből azóta egyébként színdarabot is csináltak. Tehát ez a 20. század végi magyar történelmnek egyik epizódja. Nyugodtan mondom, ez a megbomlott agyú embernek a megnyilvánulása. Természetesen aztán rendszeres orvosi kezelés alatt állt a Kultvölgyi Kórházban, és voltak világos pillanatai. Tehát néhány héttel később fölfogta, hogy ő hülyeségeket beszélt ott. Üzent Grósz Károlynak, hogy elnézést kér érte. De hát hol nyilvánuljon meg? Hát kinek beszéljen? Tehát az ő eszköztárában nem volt az, hogy ez szólt volna az újságíróknak, ne talán a nemzetközi újságíróknak, és előttük próbált volna valamiféle magyarázatot adni. 56-os, és nem csak az 56-os, és nem csak Nagy Imre meggyilkolásában, hanem Rajk László meggyilkolásában vállalt nagyon dicsitelen szerepéről is beszélnie kellett. Na most hát ez valóban már egészen sorsszerű, hogy 1989. június 16-án sor került Nagy Imre nagyon ismert újra temetésére és a Hősök terén arra hatalmas nagy tömegrendezvényre. Ez aztán végképp kihúzta a Kádár lába alól a talajt, teljesen elveszítette a kapcsolatot a valósággal, kórházban feküdt, infúziókat kötöttek rá, és hát egy nagyon-nagyon drámai jelenet, amit leír, és tényleg annak vannak más szemtanúi is, az egészségügyi személyzet egyszer csak kitépte magából az infúziót, és fölugrott, és elkezdett menni, és kérdezett, hát hova megy, hát hova megy, hát megyek az Imre temetésére. Sor került ugye az újratemetésre, egy fél hónap múlva, júliusban pedig a legfelsőbb bíróság elnökségi tanácsa megsemmisítette a korabeli ítéletet, hogy a legfelsőbb bíróság népbírósági tanácsának az ítéletét, hát szégyenletes, egy rettenetesen szégyenletes, borzalmas justizmord volt, megsemmisítette. Egyébként a jogtörténeti érdekessége, hogy azóta már a kúria ezt a megsemmisítést is megsemmisítette, mert egyébként nagyon igaza van, hogy tudnilik az az ítélet, az még formálisan sem felel meg egy bírói aktusnak. Annak csak a semmiségét kell megállapítani, ilyen nem létezik, tehát nem bírósági épületben történt, a legalapvetőbb jogoktól fosztottam meg. Olyan emberek vettek részt az ítélkezésbe ülnökként, akik személyesen érintettek voltak az 56-os forradalmi eseményekben, úgyhogy ebbe belehalt, tehát azon a napon meg is halt. Nem sokkal később sor került a temetésére, ami azért érdekes a Kádár temetés, mert azon a napon viszont Grósz Károly felesége halt meg. és hát ugye nagyon leáldozott Grósz Károlynak. Most egy további eseményt szeretnék feleleveníteni, amikor 1989. augusztus 28-án hihetetlen szerencsétlen módon vállalkozott arra, hogy elmegy Romániába, és találkozik azzal a Ceausescuval, akivel Kádár nem volt hajlandó szóba állni, és rettenetesen igaza volt. Tehát ezzel a szörnyeteggel nem lehetett emberi módon beszélni, és nagyon-nagyon sikertelen volt. Tehát tulajdonképpen kezdődött azzal, hogy amikor Nagylaknál átléptek a határon, akkor a románok kiszólították Grószt a hivatali autójával, is átültették egy román dácsiába, ami hát természetesen be volt poloskázva. És ezt is elfogadta ahelyett, hogy azt mondta, hogy nagy bocsánat azért, hát ki hallott már ilyet. Egyébként arról volt szó, hogy hát ugye Pécskán keresztül kellett volna, ugye, és akkor hát a magyar autókon ott lobogott a magyar zászló. Sorfal állt. Mindenki várta, ugye magyar rádiók tudósítása alapján látni akarták ezt a fölvonulást, és akkor hát ugye ebben nem részesülhettek azok a szerencsétlen magyarok, mert beütették egy román dácsiába őket. Nagyon megalázta Ceausescu. Tehát ő bemerészkedett az oroszlán barlangjába anélkül, hogy a megfelelő óvintézkedéseket megtette volna. Nagyon szerencsétlenül nyilatkozott utána hazatérve Szegeden a tárgyalásának az eredményéről. Hatalmas léket ütött ez az esemény az ő népszerűségén. És aztán ugye volt az elhíresült beszédje ugye a közelgő ellenforradalomról, ahogy ugye haladtak előre az események, és egyre nyilvánvaló volt, hogy el kell jönni a szabad választásoknak, és egy rendszerváltás következik be. Elveszítette a fonalat, és a nagy-nagy népszerűség egy olyan népszerűtlenségbe csapott át, hogy az már-már gyűlöletnek volt nevezhető, és ez tulajdonképpen élete végéig, 1996-ig végig kísérte, nyilván sokkal enyhültebb formába, és hogy neki is volt lelke, azt mutatja, hogy amikor vége lett a politikai karrierjének, fogta magát, elköltözött Gödre, volt egy kis háza, és ott leélte az életét, elment bevásárolni, leállt az emberekkel beszélgetni, és hogyha arra fújt a szél egy újságírót, minden további nélkül fogadta, és mindenkinek nyilatkozott, és mindenkinek próbálta az igazat mondani. És hát 1996-ban ugyanabban a betegségben halt meg, mint a felesége egy veserákban.
A történelem hihetetlenül izgalmas, és őszinte legyek, ez kifejezetten egy nagyon pozitív dolog, hogy Grósz Károly múltja minden igen. ellenére ennyire korrektül az utolsó pillanatig. A dicsőséges és a dicstelen eseményekről is nyilatkozott. Nagyon köszönjük a mai ajánlót dr. Téglás Péternek, Apagyilkosság címen Kádár János és Grósz Károly történetéről írt. Megyesi Konstantin egy nagyon-nagyon komoly és nagyon nagy értékű munkában. Köszönjük a mai ajánlót.
Köszönöm szépen.
Hallgatóinknak köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.